titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Rekkenő a hőség, se fagylalt, se árnyék, se hideg víz nem segít már. A legnagyobb baj, hogy az ehhez hasonló kánikulai napokon még gondolkozni sincs erő. Akinek van, persze cáfoljon meg. A vasútállomáson várakozom, és bár nagyon idegesít bármely vonat késése, most még ez is belefér. Nyilván nem könnyű ilyen melegben még a hatalmas vasjárgánynak sem. Mögöttem fiatal anyuka két gyerkőccel. Egyikük már szaladgálós, szaladgálna is, csak itt a peron közelében nem teheti. A másik a hátán, kicsi puttonyban üldögél. A hosszas várakozás azonban alaposan megviseli a kis család idegrendszerét. Az édesanyja mindennel próbálkozik. Énekelnek, még táncolnak is a hőségben, mesét rögtönöz, és a vonuló hangyákat figyelik. Előbb-utóbb persze kifogynak az ötletekből. Hozzám hasonlóan más, reménytelen vonatra várakozók is figyelik az egyre nyűgösebb gyerekeket. Egyszer csak az anyuka új játékot talál ki. Én elrejtek valamit valakinél, mondja. Nektek meg kell keresni. A gyerek szemek felcsillannak, már a pici is lekerült a hátiputiból. Idegen bácsik nénik veszik körül őket, a reménytelen vonatra várakozók. Összenézünk sokan a fiatal anyukával, és jóvá hagyjuk a játékot. Mi is benne vagyunk. Az anyuka körbejár, és ha jól emlékszem, egy idősebb úr kezébe óvatosan belecsúsztat valamit. Később derült ki, üveggolyó volt. A gyerekeknek nem volt könnyű rávenni magukat az idegenek közt járkálásra és kérdezősködésre. De egyre ügyesebbek lettek. Nálad van? Kérdik tőlem. Mutatom az üres tenyeremet. Akkor a fiúnál, a piros pólóban? Nála sincs. Eltelik vagy 10 perc, mire nagy nevetéssel megtalálják az idős bácsinál az üveggolyót. A játék újraindul, a gyerekek egyre bátrabbak. Csak nézem, nézem a szemüket, az üveggolyót és a körben álló már vagy 20 embert. Rekkenő hőség van. A vonat eddig 50 percet késett. De ki veszi észre? Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Az anya, ha újjászületik. Egy édesanya, aki az El Camino útján talált rá újból saját magára.
Abban maradtunk a férjemmel, hogy kipróbálja, milyen a gyerekekkel lenni 3 hétig. Ez mind a kettőnknek egy út volt.
Egy anya, aki megtanulta elengedni sérült gyermekét, aki első felnőtt lépéseit próbálgatja.
Dávidot a máltai szeretett szolgálat hordta a munkába. Akkor hallottuk, hogy lesz ilyen lehetőség, mi mindjárt eljöttünk körülnézni. Utána mindjárt a Dáviddal is megbeszéltük, hogy ez nagyon jó lehetőség, és próbáljuk meg. Nehéz volt mindkettőnknek, de hát én úgy látom, hogy a fiatalember jól érzi magát.
Egy ítélet, ami Orsolyának nem a kétségbeesést, hanem a másfajta életet jelenti. Szklerózis multiplexel az élet.
Teljesen más dimenziót eredményez az én lelkemben, és mindent végig gondolni. Na, hát azt én nem annyira szoktam. Természetesen ennek vannak velejárói, olyanok, amiket az ember akár még kockázatként is ugye elkönyvelhet magát, de én ettől érzem azt, hogy hát ez így van jól.
Az idei legkedvesebb történeteinkből válogatunk ma. Tartsanak velünk! Zsovár Adrián életét a logisztika, a mindennapok szervezése hatja át. Dolgozik, intézi a két gyerek életét, táborokat szervez, mindezt egyedül. Elhivatottsága, szorgalma, kitartása példaértékű, egyebek mellett ezzel érdemelte ki a páratlan anyuka elismerést. Idén 6. alkalommal ítélték oda a páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ által alapított elismerés célja, hogy felhívja a figyelmet arra az elkötelezett és fáradhatatlan munkára, amit az egyedülálló szülők végeznek nap mint nap. Zsovár Adriennel Varga Tünde beszélgetett.
Kora reggel találkozunk, éppen munkába készül, mit dolgozik?
Műkörmosként, piercingesként dolgozom főállásba, mellette van egy gyermektáborom, és még van pluszban több feladatom is, amit el kell látnom, ami ugye az anyasággal jár.
Két gyereket nevel, mennyit ősek a gyerekek?
Egy fiú és egy lány, 8 és 6 évesek.
Egyedül neveli őket? Mióta?
Most már mondhatom, hogy több mint 6 éve.
Mennyire nehezíti meg az életét az, hogy egyedül nevel két gyereket?
A szervezés az, ami egyedül nehézséget okoz, hogy mindenhova odaérjünk, hogy mindenki jól érezze magát a nap közben munka is meg legyen, az iskolába rendben legyenek. Most már a kislányom is iskolás. más lesz, tehát hogy azért ez a szervezés dolog az, ami nehézséget okoz. A többi az igazából már megszoktuk.
Van segítséget? Nagyszülőkre gondolok például.
Most mondhatom azt, hogy több a segítség. Talán eddig apukkal sem feltétlen tudott mit kezdeni a kisgyermek léttel, így most már azért több programon tudnak részt venni a gyerekek életébe. A nagyszülőknél azért van támogatás, anyukám még főleg, ők nagyon sokat segítenek, ha itthon vannak, de ők Németországban élnek. Ők ingáznak, velük azért nehezebb összeegyeztetni így, hogy mikor vannak itthon, mikor mennek el. Szerencsém van, mert tényleg akik így ismernek, azok tudják, hogy milyen ember vagyok, és nagyon sokat szoktunk találkozni, akár játszóterezni, elmenni, vagy besegítünk egymásnak, hogy na most akkor te menjél a gyerkőcért, mert épp én dolgozok, vagy fordítva, és akkor egy fagyi keretében egy gyors kört futunk a másik gyerkőccel, és akkor visszük vissza anyukának. Tehát, hogy így azért próbálunk egymásnak besegíteni, tudunk így egymásnak nagyobb támaszt nyújtani szerintem.
Ez fontos, nem?
Nagyon fontos, főleg a mai világban szerintem az, hogy az emberi kapcsolatok annyira az internetbe elvesznek, hogy nekem ez a kapcsolódás viszont nagyon sokat számít.
Említett valamilyen tábort. Az micsoda?
3 éve megálmodtam egy tábort, főleg a gyerekei miatt is, mert azért a nyár az nehéz minden szülő számára, főleg egy iskolás számára, mert azért az a 2,5 hónap azért az nem kevés. Nem mindenkinél van nagyszülő, nem mindenkinél van segítség.
Nem mindenkinél van pénz táborokra.
Az meg a másik, így van. És ezért álmodtam meg ezt a kis falusi kalandok tábort, ami ott nálunk Kisrécsén található. Bérlek egy szuper kis kempinget. A lényege az, hogy a gyerekeknek megmutassam a saját gyerekkoromat. Az, hogy állatokkal foglalkozunk, az, hogy sokat sétálunk a szabadba, olyan dolgokkal kreatívkodunk, ami megtalálható a természetbe. Próbálok olyan dolgokat megmutatni, mint például az, hogy melyik növény ehető.
Hogy oldja meg a munka mellett? Hogy akkor turnusokban nem dolgozik, tehát igen, beáldozza a keresetét, úgymond, mert ugye vállalkozóként dolgozik, tehát ha nem dolgozik, akkor nincs bevétele sem.
Ez így van. Kulcsfontosságú dolog, hogy mindent is beosztani. Hogy tudjam azt, hogy ezen a héten ez a feladatok vannak, a következő héten pedig a másik. Ha sikerül összehozni, akkor rendben működik a gépezet. Nyilván vannak buktatók, tehát betegség, akármi, de hát meg kell oldani.
De ebből a táborból is van bevétel, fizetős tábor.
Igen, viszont mivel kisvállalkozó vagyok, így mindent ugye teljes áron kapok. Így a bevételem az nagyon-nagyon csekély. Legtöbbször ugye olyan gyerekeket is szoktam vállalni, akiknek mondjuk csak az ebédpénzt kérem el, vagy támogatás alapon eljönnek, mert ismerős, barátnő. Én sokszor többet is vállalok, mint kellene, de nagyon szeretem.
Azt gondolom, hogy nem csak azért csinálja, hogy megoldja a nyári szünetet a gyerekekkel. Ez egy kicsit azért, mint a többről is szólna.
Igen, nekem az első szakmám az kisgyermeknevelői szakma, és szerettem volna mindenképp ezt is érvényesíteni valahogy az életembe, és hát erre jött ez az ötlet, hogy ezt egy ilyen kis saját lábnyomként hagyva magam után csináljak egy ilyen tábort, de nagyon szeretem, tehát, hogy én nekem a gyerekek az ilyen nagyon szívügyem.
Akkor miért nem dolgozik a szakmájában ezen a területen? Túl sok kötöttséggel jár időben?
Igen, így, hogy egyedül vagyok, főleg a gyerekekkel, így azért sokkal nehezebb lenne megoldani, én úgy gondolom, a mindennapokat. Ha betegség van, azért a 8 órás munka az 8 órás munka. Itt meg azért tudom azt mondani a vendégeknek, hogy jaj, ne haragudj, beteg lett a gyerkőc, rakjuk át egy másik időpontba. Tehát
toleránsak a vendégek?
Szerencsére igen.
Saját magával mikor törődik?
Hát ez egy jó kérdés. Ritkán sikerül úgy összehozni, hogy beleférjek én is az időbe, de amikor anyukám még főleg itthon van, akkor azért van idő erre is, szerencsére. Anyukám meglátja azt a pontot, amikor jó, hoz mind a kettőt, és akkor menj. Vannak ilyen alkalmak, szerencsére azért össze tudom hozni.
Beszélgettünk már előtte, hogy hogyan bukkant rá a díjra, hogyan jött ez az egész történet, és mesélte, hogy tulajdonképpen ön talált rá, és megosztotta a közösségi oldalon, hogy milyen jó lehetőség, minél többen tudjanak róla, és ennek az lett a vége, hogy aztán ön szavazták meg.
Igen, nagy meglepetés volt, mert többen rám írtak így ismerősi körből, főleg anyukák, akik így találkoztak velem akár táborba, barátság alapján, hogy mi lenne, hogy helyelőnénk. Meg olyan hihetetlen, mert elküldte egy-két anyuka, hogy mit írtak rólam, és hát ugye könny az azért összeszorult a szemembe. Számomra ez, amit csinálok, az nem akkora dolog, hogy azt mondjam, hogy húha, tehát saját magamat nem úgy látom szerintem, mint a környezetem. Nekem ez ilyen természetes, hogy mit kell csinálni, és meg kell csinálni.
Mit mondtak a diátadón, emlékszik?
Amire nagyon emlékszem, azt igazából már sírva hallgattam. Mert akkor is ugyanígy megdöbbenve kérdeztem, hogy miért vagyok itt, mikor már 6 éve benne vagyok ebben, hogy egyedül. És én már túllendültem a rossz részen, én úgy gondolom.
Megtanult együtt élni ezzel a helyzettel?
Igen, és nem értettem, hogy miért, és akkor mondta, hogy te egy csodálatos ember vagy, neked itt a helyed. És az a mondata, az úgy a szívem még hatolt, és tényleg az úgy nagyon jól esett.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogy ha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer. Kimerít, makacsés, szemérmetlen is én, vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölelj át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen. Jönnék én, ha te lennél, az kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Még a kezed táncra kér, és a tánchoz hű legyél, és én veled járom. Az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
A gyermektelenség sokszor fájó és kudarcot jelent. Nem biztos, hogy a házaspár döntése, hogy nem vállal a gyermeket, csak egyszerűen tényleg nem lehet gyermekük. Sokszor kérdezték erről az Egri Mónikát és Viktort is, akik házasságuk 16 éve alatt mindent megtettek azért, hogy legyen gyerekük, de hiába. Pirisi Csenge beszélgetett velük.
Pár hónappal ezelőtt olvastam egy bejegyzésüket az interneten, és annyira megindító volt, hogy a gyermektelenségről ilyen bátran, ilyen nyíltan, tele fájdalommal, amit meg tudtak fogalmazni, országnak, világnak kiírták magukból.
Azért is írtam ki magamból, mert azt gondolom, hogy nincs eszköztára azoknak a pároknak és családoknak, akiknek gyerekük van, arra azok felé, akiknek nincs. Hogy ítélkezés van, hogy számonkérés van, felelősség, keresés van, meg mutogatás van, holott csak békén kellene hagyni, és megkérdezni, hogy hogy van. És megítélni sem kell, egy bizonyos polcra feltenni sem kell. 1000 millió döntés vezethet ide. Lehet tudatos, lehet, hogy a természet adta, mindenkinek a saját ügye ez.
16 éve házasok, ezen még mindig nincsenek túl.
Hát azt gondolom, hogy ezen nem lehet túl lenni. Igen, napi beszéd téma, hogy milyen cuki mosolygott ránk ez a kisbaba, hogy milyen jót játszottunk, minden dologról eszünkbe tud ez jutni, igen. Mire kiderült, hogy saját erőből ez nem fog menni, akkor úgy döntöttünk, hogy elindulunk az orvosi úton. Nem sikerült az inszemináció, senki nem mondja meg, hogy én eddig terjedek, és nem terjedek tovább.
Hát ez sok-sok beavatkozás.
volt itt az elmúlt évek alatt?
Hát összesen 10 évig voltunk orvosi kezekben ezzel az egésszel. Hát 4 vagy 5 intézménynél.
Ennyi év után melyik a rosszabb, hogy amikor ott a remény, hogy hát megmarad az a pici betesejt, vagy éppen föladni és eldönteni, hogy most akkor nincs tovább?
Hát szerintem ez úgy van, hogy a remény a szép csöndben elkopik. Mert az agy elég intelligens dolog, és a sikertelenséget tanulja meg. Én akkor a sikertelenségnek mondom azért is, nem kudarcnak. És ez a sikertelenség így tanulódik. És egy idő után az van, hogy hát valószínűleg most sem fog sikerülni. És egy idő után, tehát kifogy a remény, és győz a sikertelenség.
Hogy tudtak egymásnak segíteni ebben a túlélésben? Hogyan tudtak egymásba kapaszkodni?
Mindenkinek kapaszkodnia kell elsősorban önmagába, a másiknak meg ott kell állni mellette mindig, és türelemmel. Talán ez lehet a kulcs szerintem.
Azért ez nem olyan egyszerű, ezt
egyáltalán, hát azt olyan 3-4-5 szóban el lehet mondani, az attól megcsinálni nem mindig egyszerű.
Én azt is gondolom valahogy, hogy úgy volt a dinamikánk, hogy mikor az egyik volt lent, a másik fent, tehát hogy tényleg tudott segíteni, vagy épp tűrni a másik hisztiét, rossz kedvét, mert tényleg volt mindenféle. És akkor, hogy ezen is túl kell lenni.
A környezetük hogy fogadta?
Nem csak a 20 éves anyukák vannak porondon, ugye egyre inkább kitolódik. Itt a Káli intézetben is van egy ilyen klasszikus elszólás, ami megmaradt nálunk, hogy mikor először mentünk, hogy kérdeztük, hogy na és akkor ez így számít, vagy meddig mehet, meddig nem, akkor ezt így hogy lehetne, hogy nem. Ó, ne aggódjon, még teljesen jó. Akkor 40 évesen mentünk oda, akkor Mónika, tehát 40 évesen? Hogy gondolja? Ilyen kérdések jutottak el hozzánk, de hogy na és gyerekek? Hát nincs. Ó, akkor majd az úgy lesz, hogy. És akkor jöttek a mindenféle kéretlen tanácsok, mindenféle helyzetben, talán segítési szándék, vagy megoldási szándék, ezekre nincsen szükség. Nem ez kell. Nagyon kedves jogás ismerős mondta, hogy hiányokból és a fájdalmakból tudtok építkezni. Ez nagyon fájdalmas, de nagyon szép.
Pótolható vagyok. A felismerés nem csak édesanyák számára fontos. Egy 4 gyerekes anya története következik. A kisgyerekek mellett ugyanis rutinszerűvé válik, hogy anya mindenkiért felel, mindenkiről gondoskodik, folyamatosan ad. De hol van ő ebben a szerepben? Mi az, ami feltölti, ami abban segít, hogyha kirepülnek a gyerekek, ne legyen utánuk pótolhatatlan űr? Hiszen az anyaság, valljuk be, egy epizód az életünkben, és nem a teljes élet. Ezt vallja az a családanya is, aki 12 év gyes után úgy döntött, kiszakad a családi szerepből, és egyedül nekivág az El Caminónak. A családot már megismerhették korábban a Vendégháznál műsorában. Belényi Barbara a Zarándok út után több évvel újra felkereste az anyukát, hogy meséljen élményeiről.
Fel tudja idézni, amikor meghozta a döntést, hogy menni kell, nem egy napra, hanem több hétre.
De régen volt. Igen, megvan az a pillanat, de nagyon nehezen érkezett meg a döntés, hogy én ezt megengedhetem magamnak. Tudtam, hogy valamire szükségem van, és jött az alkalom, az egyik barátnőm mondta, hogy ő megy a Caminóra, menjek vele. 13.800 forint volt a repjegy Santanderbe, és én azt mondtam, hogy hát ezt át kell gondolnom, hogy megveszem-e magamnak.
De nyilván nem a repülőjegy ára volt az, ami kecsegtető volt, meg nem az volt, ami visszatartotta.
Egy olyan furcsa állapotban voltam akkor, hogy az visszatartó erő volt. És akkor egy ponton a férjem azt mondta, hogy hülye vagy. hogy ezt, ha nem mész el is, kifizetjük. Felszabadulás érzés volt bennem, hogy akkor ezt én megtehetem magamért, én elindulhatok.
Egy 4 gyermekes anyukát látunk, aki hosszú-hosszú évek óta otthon van Gyesen, és azért még a legkisebb gyermek kicsi.
Azt hiszem 3 éves sem volt, 12 év volt már otthon velük. Körülöttük forgott az élet, külön órák, költözés, csak a gyerekek és a háztartás körül éltem.
Nem volt semmi feltöltődés?
Nyilván, amikor az első gyerekem megszületett, akkor még eljárok úszni, és megszerveztem a babysitterést. Valahol szépen lassan, a 10 év alatt valami mégis elveszett, meg a párkapcsolatunkból is hirtelen átmentünk egy ilyen működő családdá. Napi mozzanatokban láttam meg a sikereket.
Ez a felismerés, ez megfogalmazódott, csak nem mertek megosztani mondjuk a férjével, hogy nekem ez kevés, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy ki viszi el a gyereket az iskolába, vagy mi kerül a hűtőbe, hanem hogy vagy.
Megvolt ez a felismerés, hogy több kéne, csak addigra már mind a ketten, mint akinek így össze vannak kötve keze lába a saját teendőivel, már nem tudtunk mozdulni. 4 gyereknél már az én rész, az szerintem csak azoknak van meg, akik ezt tudatosan tervezik.
Mi az, ami leginkább hiányzott? Az egyedül vagyok?
Az egyedül vagyok. Most is, ha elmegyek úszni, és ott vagyok tök egyedül a vízben, utána olyan jó utána visszatérni. Valahogy az úgy eltölti az embert, hogy most csak én voltam.
Ilyenkor már nincsenek cikázó gondolatok? Mi az a felszabadító érzés abban, amikor az ember egyedül van?
Amikor én elindultam a kaminón, akkor nem tudtam. Leszálltam a gépről, és sokadik napon rájöttem, hogy itt annyi dolgom van, hogy a hátizsákomat fölveszem, és csak előre megyek. És csak én. Nem kell másnak a cipőfűzőjét bekötnem, a pénztárcáját megkeresnem, a leckefüzetét kiigazíthanom meg, a tanárnak beírni. Nem, itt most én vagyok, és egy úti cél vezet, el kell jutni Santiago-ba.
Mennyi idő után tudta azt elengedni, hogy vajon mi van otthon?
Szerintem egy hét alatt. Abban maradtunk a férjemmel, hogy kipróbáljam ilyen a gyerekekkel lenni 3 hétig. Ez mind a kettőnknek egy út volt.
Nagyjából 6 éve lehetett, talán 10 éves körül voltam.
Én meg 8.
És akkor van még egy öcsétek, meg egy húgotok.
Nem, van bátyánk. 12 körül volt, a húgunk pedig 3 körül talán.
Mi volt a legszembetűnőbb dolog abban, hogy ő nincs? Egyáltalán emlékszel erre?
Nem.
Semmi?
Emlékszem, hogy mentünk strandolni. Képeket küldött még mama.
Én tudja, emlékszem arra, hogy más volt. Jó szempontból is, Velencétóhoz lejártunk, és akkor küldtünk mamának képeket, mit csinálunk most, meg hogy nem tudom, lángost teszünk, és meg egy küldött képet, hogy éppen hol jár. Amúgy emlékeim szerint minden egészen normális volt, valószínűleg a apámnak kicsit nehezebb volt, 4 gyerekkel egyedül, kicsi gyerekkel, valószínűleg folyton üvöltöztek, meg visítottak, meg most legyen ez, legyen az. De én úgy emlékszem, hogy nagyon jó volt, kellemes idők voltak, érezhetően más volt, kicsit lassabb, biztos, hogy más volt egy kicsit a családnak a dinamikája.
Tehát nem ment minden annyira flottul, és magától.
Lehet, igen. De közben úgy nem voltak problémák se. Jó, emlékek maradtak meg azról a pár hétről.
Elfogadtam, hogy az én szerepem az pótolható, komoly első felismerések egyike.
Naplóba bekerült?
Be. És azt hiszem, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy az én szerepem az véges, és előbb-utóbb ez az anyasság, ez csak egy epizódus az életünkből, még akkor is, amennyire sűrű és egyáltalán ezt tölt ki. Azt hiszem, ott már elengedtem.
És ilyen időszakok, hogy csak apával vagyunk, vannak? Tehát mai napig tudtok ilyeneket teremteni?
Ha mama levegy a boltba, akkor néha. Hát ritka. Olyan van, hogy fordítva van viszont, így amikor apánk elmegy utazni, és akkor csak mama van.
De azt már ismerik.
Azt már ismerik, egy jó ide.
Milyen volt ezen az úton gyalogolni? Új oldalunkra kerül fény, vagy csak azok a belső hangok, amik otthon a sok teendő között nagyon el vannak nyomva, azok most itt felszínre kerülnek?
Megtanulunk magunkról gondoskodni. Muszáj. Én nem hiszem, hogy bárki egy ilyen hosszú séta alatt ne jutna el bármilyen belső útra. Tehát nem lehet ez csak úgy, hogy kifelé nézek, és jaj, de szép a táj. Igen, megtudtam magamról nagyon sok mindent. Meg átéltem egy teljes életszakaszt a nagy eufóriával az elején, hogy belelendülök, hogy most csinálom, most új, most jó, és azzal, hogy másfél hét után egy kihalt város közepén sétálok, és kérdőjelezem magamban, hogy miért vagyok itt, és miért kell nekem ezt a sok fájdalmat elszenvednem. Egyedül lennem, cipelnem a táskámat, ki akarok szállni. Elmúlt, és bárkivel beszélgettem, mindenki valahol fél utáján átéli És mi ez, ha nem adjon az a midlife crisis, amit átélünk valahol 35 és 50 között? Miközben egy festői tájon vagyok, gyönyörű közegben, mindenem megvan, mert eddig is megvolt, és ebből is föl lehetett emelkedni, és lett szebb és újabb lendület. Valahol azt is megtanultam, hogy lehet újra lendületet szerezni, és újra ott a boldogság, és ha ott a cél, amiért megyek, akkor addig megyek, ameddig el nem értem azt a célt.
Nyilván beért a célba.
Igen.
De azt a célt is elérte, amiért elindult?
Nem tudom, hogy mi volt a célom az út elején. Én el akartam indulni. A beérkezés az meg hát felszabadító érzés, amikor azt mondja az ember, hogy megcsináltam. De hát minden nap megcsináltam, mert minden nap beérkeztem egy állomásra, ahol volt ágyam, tudtam mit enni, voltak körülöttem emberek, akik elfogadtak, megértettek, mosolyogtak. Ez igazából egy ilyen teljességérzetet ad. Beérkezni a célba és ott találkozni, útközben találkozott emberekkel olyan volt, mint sok-sok év után egy osztálytalálkozóra elmenni. A tanulság az évekkel később is lassan ülepedik, hogy ez mire volt jó. Igazából egy belső öntudatot ad, hogy bárhol vagyok, én vagyok, és tudok én magamnak lenni, vagy magamért tenni, vagy én létezem. Mert azt hiszem ez az, amiért talán elveszett korábban, hogy tudjam, hogy én vagyok, és tehetek magamért, lehetek én.
Üres az út, társam a csend, velem már nem tart senki sem. Már csak szép csendesen lépek, ballagok, de még úton vagyok, te is láthatod. Még mindig csábít hív a táj, még én felém a napsugár, pedig már megváltoztak rég a városok, de az emléke él, csak a szép emléke él. Mitől volt olyan szép nekem, csak én tudom. Látod, már megint indulok, egy helyben állni nem tudok, pedig már egyre többször
Dávid megtette az első lépéseket az önálló élet felé, amit valamennyi támogatással meg is tud valósítani. Édesanyja, bár aggódik a 33 éves sérült fiúért, mégis igyekszik elengedni, érzi, hogy ez az út afelé, hogy megkezdődjék a valódi felnőtt élet. A fiatal férfi többet magával költözhetett be az első pécsi támogatott lakhatási intézetbe, ami tulajdonképpen egy családi ház, gondozók felügyelete alatt. Az ilyen önállóságot segítő szolgáltatásokban Pécs egyébként is élen jár, hiszen annak idején a támogatott szállítást itt és Győrben vezették be elsőként a vidéki területek közül. Mielőtt belépnénk a pécsi Mártírok útján található házba, ahol már öten laknak, megkérdeztem a Máltai Szeretett Szolgálat Dél-Dunántúli Régió regionális ügyvezetőjét, Jónás Gergelyt, arról, merre vezet az út a támogatott lakhatással.
Ezek a szolgáltatás keresések, vagy segítségnyújtási keresések egy útnak bizonyos állomásai. Ennek az útnak pedig az a célja, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a sérült embertársainknak ahhoz, hogy a társadalmi integrációt élhetővé, megélhetővé tegyük a számukra. Részt tudjanak venni ezekben a folyamatokban. Úgyhogy támogatott lakhatás, amit most itt a Dél-Dunántúli régióban először hozunk létre, ez egy újabb állomása, egy újabb keresése annak a munkának, amivel a sérültek életét megpróbáljuk teljessé tenni a társadalomban.
Hogyan kell ezt elképzelni? Van egy ház, ahová önállóan beköltözhetnek, van-e felügyelet, nincs felügyelet, ők maguk mire számíthatnak, és mennyire tudnak önálló életet élni valójában?
A támogatott lakhatásról azt mondja a szakma, hogy jelen pillanatban a legkorszerűbb formája egy sérült ember lakhatásának, lakhatást biztosító szolgáltatások között. A támogatott lakhatás egy pici létszámú, családias légkörű ellátási forma, 12 fő lakhat együtt, elsősorban egy családi ház méretű épületeket keresünk ilyen célra. Az itteni ellátottaknak gyakorlatilag a délutántól másnap reggelig tartó időszakát fedjük le. Gondozók segítik a munkát. Sokféle problémával küzdő ember bekapcsolódhat, lehet súlyos, neki magasabb gondozási szükséglete van, többféle valamiféle segítségnyújtásra van szüksége. De volt olyan is, aki egy enyhe fogban sérült ember, aki dolgozni jár, és az éjszakai esti időszakban tér vissza, neki nem kell akkora segítség ahhoz, hogy az életét meg tudja szervezni.
Itt most a nappaliban állunk, és mögöttünk az előszoba, és egy konyha is van, ugye?
Én Mózer Dániel vagyok, a Magyar Mátai Szeretetszolgálat Egyesület Csillagondviselésházának támogatott lakhatás, támogató szolgálat és nappali intézményének az intézményvezetője. Van egy konyhánk is, egy kis spájzzal, ahol lehet ilyen egyszerűbb ételeket készíteni a gondozók segítségével.
Kicsit félreállok.
Ez pedig, ahol most vagyunk, nappali, de egy közösségi helységnek szántuk.
Hát most megy a tévé is, úgyhogy egy meccs megy éppen.
Így van. Társasozni lehet, beszélgetni, alapvetően beszélgetni összehozza a társaságot.
Na és akkor induljunk meg a szobák felé. Látom, hogy itt is két ágyas szoba, tehát itt ketten laknak.
Így van.
És mi most Dávidot látogatjuk.
Igen, meg. Dávidhoz és az édesanyjához jöttünk.
Na akkor jöjjünk is be. Ez egy nagyon hangulatos kis, hát ebből még nagyon sok mindent lehet csinálni ebből a szobából, de látom, hogy azért elkezdődött a hangulatossá tétele. Hadd forduljak akkor az édesanyjához. Hogy zajlott a beköltözés? Én azt hiszem, hogy egy család életében az nagyon fontos, hogy a fiatalnak a speciális igényei vannak, akkor legyen egy olyan hely, ahonnan ő minél önállóban meg tudja oldani az életét.
Évekig beszélgettünk, megkészültünk arra, hogy a Dávidnak megfelelő ellátást találjunk, hogyha én már nem leszek.
Szülőként ez a legnehezebb,
igen,
szerintem.
Igen. Véletlenül tudtuk meg, hogy a Mátai Szeretetszolgálatnál lesz egy ilyen lehetőség. Szállító szolgáltatást igénybe vettük a Dávidot a Mátai Szeretetszolgálat hordta munkába. Akkor hallottuk, hogy lesz ilyen lehetőség, mi mindjárt eljöttünk körülnézni, utána mindjárt a Dáviddal is megbeszéltük, hogy ez nagyon jó lehetőség, és próbáljuk meg. Nehéz volt mindkettőnknek, de hát én úgy látom, hogy a fiatalember jól érzi magát.
Azt tudhatjuk-e, vagy elmondható-e, hogy Dávid milyen fogyatékkal élt, mi az, amiben...
Fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, de hát azért jó veszi az akadályokat.
De ez azt jelenti, igen, hogy azért az önálló élet az megvalósíthatónak tűnik.
Igen, nálunk az étkezésekkel azért még gond van, de próbáljuk azt is alakítani. Hát neki ezt meg kell szokni. Én már nem fogok mindig élni, pedig ő azt mondta, hogy én soha nem fogok meghalni, de hát ez elő fog fordulni.
Milyen a ház nélküle, otthon?
Hát a két nagy testvére ugye mindegyik önálló életet él. Nem volt annyira furcsa, amikor ők mentek, mert vitte őket a szerelem, meg a kapcsolatok, meg ők másképp szakadtak le egy szülőről. A Dávidnál nehéz volt, ugye, mert mi össze voltunk zárva 33 évig. Meg kell szokni. Furcsa, én van úgy, hogy este még hallom, hogy szuszog, megállapítom magamban, hogy alszik, és kiderül, hogy nincs is otthon. Sőt, volt olyan az első időben, mikor kezdődött a vita, hogy Dávid, kapcsold le a számítógépet, menjél már fürdeni, és már akartam mondani, mikor rájöttem, hogy nincs kinek, de gondolom ez önálló is, mert minden este fölhív, minden reggel fölkelt, próbálunk elszakadni egymástól.
Dávid, akkor most ilyen illetlenül édesanyjától megtudtam, hogy 33 éves. Milyen az élet felnőttként itt, az első önálló felnőtt lakásában tulajdonképpen?
Hát nagyon nehéz, hogy anyukám nincs velem, próbálom önállósítani magam, amennyivel megy, de azért segítségbe szólok.
Mit dolgozik? Mert hogy azért találkoztunk most délután, mert hogy a munkahelyéről, a munkájából jött vissza.
Én a Baranyamegyei Évfahész Egyesületénél dolgozom, 5 órában is van ott is nappali ellátás, mert foglalkoztatói munkák. Holnap például kertészkedünk.
Körülnéztem itt a szobában, és van egy felirat, hogy Gaming Zone. Jól értem, hogy akkor azért, igen, a számítógépes, igen, játékokat szereti?
Igen, ez így van, szerintem a számítógépes játékokat.
És milyeneket? Nem vagyok nagyon otthon benne, úgyhogy ezért az alapokról kezdjük.
Hát például Minecraft, Roblox, Eurotrack, ilyen kamion szimulátoros, mert nagyon sokféle játékom van.
Mennyire tartja a kapcsolatot a családdal, a testvéreivel, édesanyjával?
Hát föl szoktak hívni, mert minden nap telefonálok.
Ezt tudom, mondta édesanyja, hogy ébresztőnek már, igen, be van állítva.
De délután felszoktam, amikor hazaérek a munkából.
Azért hozzuk szóba azt is, hogy amikor egy ilyen támogatott lakhatási forma létrejön, akkor én úgy emlékszem, hogy keresik sokáig a helyszínt, beszélnek a szomszédokkal, tehát zajlik egyfajta érzékenyítés is a környéken, és ez szerintem kikerülhetetlen és nagyon fontos. Erre milyen módszereik voltak?
Először ezt az épületet nem támogatott lakhatásnak szerettük volna, hanem hajléktalan ellátási célra. Erről egyeztettünk lakossággal, és a lakosságnak volt egy határozott véleménye arról, hogy nem túlságosan preferálja a hajléktalan ellátás megjelenését. Ennek a figyelembevétele miatt döntöttünk amellett, hogy akkor az épületet egy másik célra próbáljuk felhasználni. Általában azt gondolom, hogy egy szociális intézmény, egy szociális ellátás, ha megjelenik bárhol, az mindenképpen izgalmakkal övezett, és vannak félelmek, hogy mi fog történni. De fogyatékos ellátásban azt gondolom talán a legkevesebb. És itt a...
több az empátiánk?
Azt is gondolom, hogy több az empátiák, de azt is gondolom, hogy kevesebb az olyan fajta konfliktus többségi társadalom és az itt élő ellátottak között, vagy a konfliktusnak a lehetősége, ami félelemre ad okot. Most, amikor ez az ellátási forma, tehát támogatott lakhatás elindult, akkor azért a szomszédokkal az intézményvezető felvette a kapcsolatot, körbejárt, elmondta, hogy mi fog történni, és erre igyekeztünk odafigyelni. Természetesen még mindig lehet izgalom, hogy azért majd az idő mit hoz, de igyekszünk arra mindenképpen odafigyelni, hogy a lakosságnak is azért az igényeit, meg az elképzeléseit be tudjuk építeni a munkába.
Lencs és Orsolya élete fokozatosan változott meg a diplomaosztója után. A szklerózis multiplexel élő nő annak ellenére nem mondott le álmairól és aktív életéről, hogy a betegség hatására már a kerekes székkel tud csak közlekedni. Nyáron sokat jár úszni, és már legszívesebben most visszamenne az iskolába, ahol énekzenét tanít hallássérült gyerekeknek. A nem mindennapi életet élő Tóth Lencs és Orsolyával Nagy Bálint készített interjút.
Elkezdtünk már itt beszélgetni arról, hogy milyen nyári programok vannak akár előttünk, mögöttünk. Itt megegyeztünk, hogy mi tegeződni fogunk, sorstársak is vagyunk. Kerekes székkel az ember mennyire tud spontán tervezni, spontán dolgokba belevágni, hiszen azért egy utazás például meg kell jobban gondolni az embernek.
A gyakorlat az nagyon-nagyon sok mindent előhoz az emberből. Én imádom azt, hogy egyre inkább a spontaneitásomnak köszönhetően sokkal jobb ezeknek a kalandoknak a megélés, és valahogy sokkal tartalmasabbra is sikerülnek meg a megélése is valahogy egy teljesen más dimenziót eredményez az én lelkemben, és mindent végig gondolni. Na, hát azt én nem annyira szoktam. Természetesen ennek vannak velejárói, olyanok, amiket az ember akár még kockázatként is ugye elkönyvelhet magát, de én ettől érzem azt, hogy hát ez így van jól. De hát nyilván ez ízlés dolga. Nyilván valakinek a biztonságot jelent. Vannak dolgok, amik fontos alapját képezik annak, hogy az ember jól érezhesse magát. Ilyen például az, hogy elmész egy helyre, és oda telefonálsz, hogy amúgy akadálymentes-e a hely, vagy sem. Mert az ember nem szeret azért ráfutni, de hozzáteszem, csak mert erre is van egy jó sztorim, amikor ott telefonáltunk egy étterembe, hogy hello, akadálymentes-e, és azt mondták, hogy nagyon nem. És akkor én ilyenkor egy kicsit még így elkezdem rábeszélni a másik, tehát a vonal túlsó végén, hogy biztos, tehát annyira sem, hogy csak egy 3%-ban. Jó, erre fogtuk magunkat, ott kötöttünk ki természetesen, hajtott a kíváncsiság, hajtott a vágy, hogy én ebbe az étterembe akkor is szeretnék eljutni, és azért, hogy mindig minden megoldódik. Na, ebben viszont én erre tényleg nagyon tudok hagyatkozni, hogy mindig minden valahogy megoldódik, csak el kell találni a pillanatot, meg a jó környezet, az fontos.
Gondolom, ezek szerint akkor nem esik nehezedre segítséget kérni, hogy ha úgy van. Ez mindig is így volt, vagy ez azért szépen lassan kialakult az évek során?
Az egész automatikusan működik, olyan nagyon nagy feneket nem kerítek ennek. Egyszerűen zajlik az élet, az embernek bármikor, bármiben szükséget segítségre a másiktól. És az a lényeg, hogy kifejezetten szeretem ezt a fajta kapcsolódást, amikor látom egyébként az embereknek, ez egy tök jó érzés, hogy amikor úgy segíthetnek, hogy jól segíthetnek, mert tudják, hogyha én mondom, hogy hogyan, akkor úgy jól tudnak segíteni. Úgyhogy szerintem ez egy jó érzés kölcsönösen, és ez egy picit összeköti az embereket.
Ez a fajta segítségnyújtás valahogy megjelenik a munkádban is.
Erre születtem. Én gyógypedagógus vagyok, nagyot halló gyerekekkel foglalkozom, és az a lényeg, hogy igazából a gyerekeknek így a teljes spektrumával már volt szerencsém, hála Istennek így összekapcsolódni, és én csak azt teszem értük, amire nekik ugye szükségük van. Tehát én úgy szoktam mondani, én exkluzív oktatást tudok, mert azáltal, hogy egyébként kisdétszámú osztályok vannak ugye létrehozva, én úgy érzem, hogy egymásra vagyunk nagyon jó hatással, és egymást tudjuk így nagyon-nagyon klasszul éltetni, és érzem, ahogy ők is belőlem nagyon sok mindent kihoznak, és fejlődést élek meg mellettük, ez ilyen kölcsönös. Egyébként emellett énekzenét oktatok a nagyot halló gyerekeknek, és én ettől hót boldog vagyok, hogy ilyen lehetőségem van, és bennük a szándékot próbálom beágyazni, tehát azt a fajta hozzáállást, hogy higgyék el magukról, hogy énekelni. Én azt gondolom, hogy az mindenkinek jár, és azt mindenki tud. Egy a kérdés, hogy mer-e, és csak a bátorságot próbálom beléjük plantálni, és szerintem ez sikeres.
Hallássérült gyerekekről van szó, akik biztos hoznak ezzel kapcsolatosan gátlásos berögződéseket. Látsz ebben átalakulásokat?
Hát brutál átalakulások vannak, mert olyanokról számolnak be szülők, hogy amikor azt mondják, hogy jaj, hogy még beszélni is nehezen beszélt a gyerek egy-két évvel ezelőtt, most meg már dúdol, énekelget, tehát hogy így rákapott ennek az ízére, és többen erről számolnak be, hogy a gyerek otthon spontán belekezd egy olyan dalba, amit esetleg vettünk az órán, többen a közlekedési eszközökön is rákapnak erre, és úgy viszik magukkal haza, és szerintem a zene az ilyen, hogy a lelkükre hat, és engem ez éltet, hogy én ezt tudjam nekik valahogy megteremteni, azt a pillanatot, amikor ők erre befogadóvá válnak. Többször erről számoltak be, vagy olyanról, amikor azt mondja az anyuk, hogy neki a kislánya elénekelte az orgona ágát anyák napja alkalmából, és hogy hát ez egy eszméletlen nagy érzés volt számára, mert ez akkor történt meg így először. És a vége az, hogy aztán kikötünk egy művészeti fesztiválon, ahol aranyminősítést hozunk el. Szóval, hogy honnan, hova jutsz el, innen ide. És ehhez csak az kell, hogy egymást tudjuk ösztönözni.
A gyógypedagógusi pálya a szklerózisnak az eredménye volt, vagy ez egymástól függetlenül született meg?
Teljesen függetlenül, mert hogy az SM csak a diploma után jött ki rajtam. 24 éves voltam, úgyhogy nagyon kegyes volt itt minden, mert hogy semmiből nem maradtam ki. Hozzáteszem, azóta se, csak nyilván egy picit át kell szervezni dolgokat, de nyilván, amikor az ember fiatalabb, akkor egy picit az megint máshogy érint, mint akkor, mikor 24-25 és mondjuk 30 évesen történik meg az, hogy akkor már járássegítő eszköz, 35 vagy mikor kerekesszék, és nyilván tudta az ember, hogy kb. Majd mi merre, hány méter. Az erősödött fel bennem, hogy ugye a kompenzálása annak, hogy mit veszítesz, de cserébe viszont nyilvánvaló, hogy van valami, amit ezzel nyerni fogsz. És valahogy ez így dúlt bennem, és minden napom ennek az igazolása, hogy ez tényleg így történik.
A barátaidra és a kapcsolataidra hogyan hatott ez?
Tönk tulajdonképpen mint egy szuper képességként tálaltam, tehát hogy én nem a drámai részét, természetesen az látszik, ami látszik. Inkább a kalandos részébe merített őket is. Természetesen nagyon sok úgy vagy így sikerült pillanat is adódott, amik nyilván nehéz, tehát volt sok nehéz pillanat is természetesen. Nehéz volt mondjuk megélni a férjemnek, az egy nehéz dolog volt, és valószínűleg, hogy azt a részét én nem biztos, hogy tudtam úgy kezelni, hogy a számára mondjuk megnyugtató lett volna, mert hogy ugye, hát van egy megküzdési stratégiám, és az olyan, amilyen. Igen, az egy kicsit úgy nehezebb volt, de adott egy tök jó bajtársiságot is, de az kezdetektől megvolt, hogy mennyire jó az összekapcsolódás férjemmel. Ez a jóban-rosszban, ez egyértelmű volt, és ő nagyon szépen helytállt, és én azt gondolom, hogy kalandokat nagyon-nagyon klasszul tudtunk úgy megélni, hogy az nagyon szép maradandó emlékeket hagyott. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon áldásos, hogyha ennek így kellett lennie, ez nem történtett volna tényleg szerencsésebben, mint ahogy történt.
Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántó. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy talpon. És hogyha szeretnék, elszállok innen. Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem. De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? De miért ne adja a dalban szárnyat az egész világnak? Ez a dal muszáj, és lehet, hogy téged megtalál. Így megismerhetsz engem, hogy mi az, amire szívem vár. Én is szállok egy dallal, magasan repülök most feléd. Neked adom egy dalt, és vele együtt a szívem is tiéd.
Tihany nyáron legtöbbször levendula illatú. Nyáradi Natáliának ez is fontos. A parfümőr ma már szülei vállalkozásában alkothat. Édesanyja Hullán Éva a kezdetektől támogatta legkisebb lányát, hogy megtalálja a saját útját, ami érdekes módon éppen a közös munkához vezetett vissza. Az illatok persze képesek emlékeket idézni. A következő percekben az illatok házában emlékeiről is beszélget Évával és Natival Barta Bernadett.
Orgonaága, barackfa virága. Így kezdődik egy dal, akkor mondjuk egy parfümőr számára, milyen az anyák napjának az illata?
Anyák napjának az illata az orgona, méghozzá friss orgona, az orgona bokorba beledugni az embernek az orrát. Ez mindenképpen egy ilyen nagyon friss, harmatos, könnyed virágillat.
Az édesanyjának milyen illatú az anyák napja, mert hogy azért mégiscsak Tihanyban beszélgetünk, ahol rengeteg levendulával lehet találkozni, és ugye önöknél meg aztán pláne mindig lehet illatolni levendulát, mert hogy levendulával foglalkoznak.
Valóban levendulával foglalkozunk, de az anyák napja, mint ünnep számomra is az orgona illathoz kötődik, úgy gyerekkoromból, mint mióta édesanyja vagyok, azóta is az orgona az a anyák napi virág.
Egy családi vállalkozásban dolgoznak mind a ketten. Lánya lett a parfümőr itt a cégnél. Másfajta dinamika van munkában, mint családban, vagy valahol így összemosódnak a határok ilyenkor? Hogy működik önöknél ez?
Összemosódik, de abban a szerencsés helyzetben vagyok édesanyaként, hogy mind a három leányom most már itt dolgozik a cégen belül, mivel ők már felnőttek, de azért ez mégiscsak ad egy napi kapcsolatot. Persze az itt létük a munkahelyen, nyilván a munkahelyi dolgokról van leginkább szó, de azért hát, hogy ez nagyon fontos, ez a család együttléte, hogy mégiscsak egy napi kapcsolatban vagyunk.
Mind a három lány megtalálta a saját maga szakterületét. területét a vállalkozáson belül. Nati ugye parfümökkel foglalkozik, saját új úton, új hangon jelent meg, vagy azt mondhatom, hogy illattal?
Igen, ez nagyon érdekes, mert engem tényleg a szüleim nagyon segítenek és támogatnak így a saját utamon haladni, és az, hogy egy ilyen lehetőséget kaphattam, hogy mint művész, mint parfümör kibontakozhatok a cégen belül, ez tényleg egy fantasztikus dolog, és nagyon kevés példa van erre így a szakmánkban, hogy egy parfümör megkapja ezt a bizalmat és lehetőséget. Ezt a területet én magam formálom, alakítom igazából, úgyhogy ezen belül kicsit ki tudom élni a kreativitásomat, de nekem mindig nagyon fontos, hogy alázatos is maradjak a munkámban, tehát én alárendelem magamat az ő víziójuknak, hogy ők mit szeretnének, hogy ez a cég milyen legyen, vagy ez a márka hova fejlődjön, mit fejezzen ki. Nem hozom be úgymond az én saját önös érdekeimet ilyen szempontból, hanem tényleg az a fontos, hogy mindig arra gondolok, hogy ezt a márkát hogyan lehet a saját nemében a legjobban kifejezni.
Egy édesanya minta egy példakép a lányai számára. Hogyan próbálta kialakítani azt a képet, amit megpróbált átadni, amit fontosnak tartott, amit értékesnek tartott az életben, és akár a vállalkozásban?
Ösztönös, ez nem egy eltervezett út volt, vagy egy eltervezett szerep. Nem szerettem volna soha korlátokat adni a gyermekeimnek. Azt hiszem, hogy nem is vagyok egy ilyen típus, tehát nehezemre is esett volna, hogyha az ember örömmel végzi azt a dolgot, ez bármire vonatkozik, a házi munkától a tényleg a hivatáson át, vagy az édesanya szerepet is, a szülői szerepet tekintve is. Az a követendő példa, amikor boldognak látják a szülőket.
Milyen volt anno önöknél az anyák napja, amikor Natiék még kicsik voltak, mielőtt mondjuk még nem volt vállalkozásuk?
Az anyák napja, mint ünnep, az nem volt soha egy ilyen szertartásos ünnep, hanem inkább egy ilyen nagyon spontán, de én a gyermekkoromban is így emlékszem erre vissza, hogy az anyák napja, akkor pont nyílt az orgona, akkor szedtem pár ág orgonát, és akkor ezt odaadtam az édesanyámnak. És valahogy az én lányaim is ugyanígy tettek ezzel kapcsolatban, hogy gyerekként is hozták az orgonát, és ez egy ilyen kis vidám, szeretetteljes aktus volt.
És felnőtt korra mennyire alakult át az anyák napjának a megünneplése, az édesanyjuknak a megünneplése, Nati? Mert hogy ugye volt olyan időszak, amikor ön külföldön dolgozott, és élt, és tanult, tehát hogy azért ilyenkor bármit is összeszervezni, vagy akár hazautazni, én úgy gondolom, hogy azért elég nehéz lehetett.
Igazából nálunk az anyák napjához soha nem kötődnek elvárások, tehát nekünk a kapcsolatunk is ilyen, hogy a feltétel nélküli szeretet, az feltétel nélküli szeretet, és az nem függ attól, hogy most együtt ünnepeljük az anyák napját, vagy nem, mert ez nálunk egy egész éves ünnep szerintem, és mi ezt egész évben ünnepeljük, mert fantasztikus édesanyánk van. Nem volt felém úgymond egy ilyen elvárás, hogy kötelező mondjuk hazautaznom. Természetesen, amikor legelőször külföldre mentem, akkor 16 évesen, 10 hónapra mentem cserediáknak Japánba, és de szerintem az az elválás a reptéren, az mindannyiunknak egy ilyen kicsit traumatikus élmény ilyen szempontból, de az volt az első ilyen nagy leválás, és ott például mondjuk a karácsony, hogy azt megélni, hogy családon kívül töltjük, az nagyon nehéz volt, de az anyák napjánál akkor én már tényleg arra készültem, hogy jövök haza, úgyhogy ott pedig már igazából tényleg arra fókuszáltam csak, hogy már mindjárt leszállok a gépről, és akkor újra megölelhetem anyukámat. De amikor külföldön éltem, akkor is mindig azért próbáljuk a nővéreimmel megszervezni, összebeszélünk, nem feltétlenül orgonát szedünk már, hanem anyukánk nagyon szereti a virágokat, próbálunk neki szerezni valami kis különlegesebb dolgot, olyan fát vagy növényt, amit szeretne a kertjébe, és nem csak egy pillanatnyi örömet okozni, hanem tényleg mondjuk egy hosszú távú gondolatot, vagy egy virágot ott hagyni neki.
Ön, aki különböző hangulatokat, érzéseket, akár legendát önt egy-egy parfümös üvegbe, milyen illatok, milyen illatjegyek azok, amikhez hozzányúlna, és ami azt gondolja, hogy az édesanyját tükrözni?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már kreálhattam így illatot.
édesanyámnak kedvező jegyeket rakjak bele, de hogyha tényleg csak mondjuk a személyiségét vagy a vele való kapcsolatomat kéne illatban kifejezni, akkor természetesen a narancsvirág lenne ennek a kompozíciónak a szíve, mert ez az ő egyik kedvenc virága, de mindenképpen kerülne bele rózsa is, és tényleg valami nagyon kellemes, könnyed, de melengető érzést próbálnék megfogni ebbe az illatba, mint tényleg az ölelése. Mindenképpen ez a határ nélküli szeretet, ezt próbálnám meg így illatjegyeken keresztül megteremteni talán egy kompozícióban, úgyhogy talán így tudnám megfogalmazni, inkább egy érzetet próbálnék az én saját interpretációmon keresztül megteremteni, mint hogy mondjuk konkrét illatjegyeket, úgyhogy inkább egy ilyen textúrát vagy egy hangulatot próbálnék üvegcsébe zárni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.